Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, ebben a műsorban pedig Araszti Ádám, a Sport TV kommentátora és műsorvezetője lesz a vendégem. Szia, Ádi!
Hello, sziasztok!
Aki még nem tette meg, az iratkozom fel a YouTube csatornánkra, és megtaláltok minket TikTokon és Instagramon is. Mai adásban pedig a labdarúgás aktuális híreit fogjuk kibeszélni, és talán az elmúlt napok, vagy az előttünk álló hétvége legizgalmasabb, vagy legfelkapottabb témája ez a Valencia-Real Madrid mérkőzés volt, amikor 2-2 után egy szögletet követően jelezte a játékvezető, hogy le fogja fújni majd a szöglet után a mérkőzés, de ugye volt egy kifejelt labda, jött vissza a beadás, és beadás közben, vagy talán már a levegőben volt a labda, akkor fújt el a mérkőzés, és utána jött Bellinghamnek a gólja. Ez egy pekkes szituáció volt, ami nagyon rosszul néz ki, vagy egyszerűen itt a játékvezetői ego volt az, hogy ha azt mondtam, hogy lefújjam, akkor lefújjon, pedig talán itt az lett volna logikus, hogy tovább engedi a játékot.
De közben meg akkor miért nem fújtad már le előtte, meg nagyon sok kérdés felvett ez az egész, és nyilván mindenki ugye Mateo Laoznak a nyilatkozatát vette egyből elő, úgy hú, ez az egóról szólt, és csak persze, hogy főszereplő akar lenni, és közben meg
hát mondjuk pont ő mondja.
Így van, tehát ha valaki ezt tudhatja valóban legbelülről, akkor az ebből a szempontból ez egy teljesen hiteles megszólalás, de közben nagyon nehéz szóval tenni, csak az a baj, hogy nagyon nehezen találsz rá igazából más magyarázatot. Tehát most persze mondtad, hogy pont akkor, és nem tudom, hogy nézte az óráját, hogy mit számolt ki magának másodpercre pontosan, hogy most akkor mikor is illene ezt lefújni, de hogy az a legkevesebb, amit elmondtad ezzel kapcsolatban, rém szerencsétlen, meg megint ez, hogy a spanyol focival kapcsolatban annyi ilyen sztorit halasz, és hétről hétre, tehát hogy kicsit nem is érti az ember, hogy miért nem tudja egy ilyen liga ilyen szinten is komolyan venni saját magát. Hogy ez egyszerűen szerintem nem férhetne bele alapvetően, de hát annyi tényleg. Jó, nyilván ilyen durva sztorit talán azért nem produkál persze a spanyol bajnokság sem hétről hétre, de azért sok-sok nagyon furcsa történet látott is napvilágot.
Hát ott nagyon sok, de mostanában a Szériánál is, amit közvetítesz, voltak érdekes bírói döntések, vagy akár a Premier League-be, vagy akár nézzük az Angol Liga kupa döntőt, ott is voltak vitatott szituációk. Valahogy az elmúlt 2-3 hétben rengeteg érdekes bírói döntés volt, meg hogy utána jegelik a bírókat, és senki nem szeret bírózni, vagy a VAR szídni, de valahogy most nagyon előkerült ez a téma.
Nem gondolom, hogy egyébként ez jobban vagy több olyan sztori lenne, mint máskor. Tehát nyilván mondjuk persze, hogyha például egy kupadöntőről van szó, akkor ezek élesebben jönnek elő, hogyha a Real Madridról van szó, nyilván akkor ezt feltörő. Most azt, hogy igen, mondjuk pont én közvetítettem ugye ezt a Milán-Láció-Milán mérkőzést, ahol ugye 3 piros lapot, és valóban ilyen azért nem volt most már több mint 10 éve ugye az olasz első osztályban sem. Ez hírérték valóban azért. Én sem tudnék hirtelenében másik mérkőzést mondani, ahol 3 piros lapot láttam. Talán még az NBA-ben annak idején Bede Feri még vezetett az Újpest Dunafer, de hát az is 97-89 valami ilyesmi.
Hát azt nem láttam.
Vagy lehet, hogy 2000-es évek eleje. Szóval igen, tehát hogy nem tudok nagyon mást mondani, ami hasonló lett volna egy hirtelenjében. Vagy az volt 3 piros lap azon a portugál
ez a holland portugál, igen, hogy ott volt 10-valány lap, vagy 10 sárga.
Igen, igen, nem tudom, kettő piros, ott kettő, itt kettő ott, vagy valami ilyesmi.
Lehetséges, de azt mondom, hogy az volt a rekord. Igen.
De igen, valami ez ugrik még be körülbelül, de most tényleg sokáig kéne még
vakarunk. 2004-es Európa bajnokság talán.
2006-os VB volt, nem?
Lehetséges.
Most
jönnek
a kommentek, hogy mindenki nagyon hülye, és mindenkinek az
édesanyja. És ez lesz a következő epizódunkban, amikor majd a Tribün Show keretein belül Ádival fogunk játszani, és víz kérdések lesznek, ott megint kiderül, hogy
mennyire nem tudom. A kommenteket.
Ja, hát azt rád bízom.
Szóval igen, inkább ezért gondolnám azt, hogy ez most lehet, hogy jobban szemet szúr, de egyébként, tehát sajnos van egyébként is hétről hétre sok ilyen sztori mindenfelé, mindegyik komoly bajnokságban.
Nos, akkor menjünk tovább a következő nagy rangadóra, az pedig a Liverpool-Manchester City lesz, hétvégén fognak összecsapni, és nézzük meg, hogy hogyan készül fel a Liverpool és a Manchester City erre a találkozóra. A Manchester City a Manchester United-dal játszott, és hiába vezetett a United 1-0-ra a Rashford révén, Elnézve a találkozót, nem volt kérdés, hogy mikor fogják megfordítani a mérkőzést.
Hát, hogy maximum az volt a kérdés, hogy mikor fogják, de hogy megfordítják, abból teljesen biztosak lehetünk szerintem tényleg. Tehát nem volt olyan pillanat még akkor sem, amikor megszerezte a United a vezetést, amikor olyan komolyan azt gondolta volna az ember, hogy ezt a meccset nem a City fogja megnyerni, mert olyan hihetetlen fölényben játszottak. És most, hogyha ez még hozzáveszik azt is, hogy a Liverpoolnak milyen problémái vannak, meg hogy milyen neccesen jönnek a mérkőzések, ha jönnek egyáltalán, akkor azért nehéz nem a Cityt esélyesebbnek gondolni ezen a mérkőzésen, de két szuper csapatról van szó azért, akik ráadásul nagyon jól is ismerik egymást, meg két egészen lenyűgöző edzőről, úgyhogy nem mernék ilyen nagyon komolyan kijelenteni semmit sem előre, de ezzel együtt is nyilván most, ahogyan állnak a dolgok, szerintem azért a Cityt kell egy kicsit esélyesebbnek tekinteni.
Hát, hogyha megnézzük itt a City mérkőzést, Foden egészen elképesztő volt, és most már látszik nála az a évről évre való fejlődés, és talán idén Haaland mellett kifejezetten tud csillogni. Most nem mondom, hogy Haalandnak mondjuk gyengébb éve van, mint tavaly, de talán fontos mérkőzéseken Foden tudja hátára venni a csapatot. El tudod képzelni, hogy évvégén ő lesz a Premier League legjobb játékosa?
Nyilván ehhez azért kell egy olyan hajrá, aminek a végén szerintem a City kerül ki győztesen, mert azért olyat ritkán látunk, hogy ne a bajnok csapatból kerüljön ki az MVP, de mondjuk tényleg azért, hogy a Haaland is hiányzott, meg azt jól látni Fodennel kapcsolatban, nem csak mellette tud ő csillogni, hanem valóban akkor is, hogyha mondjuk nincsen Haaland, nincsen De Bruyne, akkor tud ennek a csapatnak akár az első számú embere is lenni. Sok van még hátra azért ebből a bajnokságból, hogy ezt így kijelentse előre az ember, de az biztos, hogy az esélyesek között kell számon tartani, hogyha majd itt az én játékosáról beszélünk a Premier League-ben.
Foden, nálad van olyan tehetséges játékos, hogy a jövő egyik aranylabdásáról beszélgessünk? Vagy még nem a...
Nagyon nagyokat ugrándozunk itt előre, tehát először még legyen mondjuk meg ez az évjátékos a cím esetleg a számára. Nem elképzelhetetlen. Nyilván jelenleg még nem menni az ember mondjuk tényleg Mbappé meg Haaland mellé sorolni, de mondjuk tényleg, ahogyan az idén előre tudott lépni, és hogyha még esetleg tud ilyet produkálni a későbbiekben, és valóban meg is kapja azt a bizalmat Guardiolától is, hogy nem válik kérdéses az, hogy akkor most ott van a csapatban, vagy sem, és folyamatosan ennek a Citynek kulcsjátékosa tud lenni, akkor nem kérdés, persze. Tehát ha Manchester Cityben, amelyik szétnyeri magát, és mindent is megnyer Európában is, meg Angliában is, te az első számú játékos se tudsz válni, vagy meghatározó játékos, hogy akkor nyilvánvaló, hogy esélyed kell legyen arra, hogy akár a legnagyobb díjakat is bezsebeljed a világban.
Hát igen, meg látszik az a Manchester Citynél, hogyha a De Bruyne sérült, vagy más játékosok kiesnek, akkor a következő sztár előlép, és annyira mély az a keret, meg annyi sok fiatal tehetség van ebben a csapatban, hogy bár egyelőre a Liverpool se érzi meg talán eredmény szinten azt az elképesztő mennyiségű sérültet, ami sújtja őket, de a Citynél a játékban lévő minőség sem esik vissza.
Abszolút, de hát nyilván rendszer szinten is nagyon jól működik ez a Manchester City, meg minden játékos tisztában van azzal, hogy milyen feladatot kell betölteni, hogyha valakinek átveszi éppen a helyét abban a csapatban, úgyhogy ez is nyilvánvalóan kell, hogy legyen a nagy erőssége ennek a Manchester Citynek, de a Liverpoolnál egyébként ugyanez van, és pontosan ezért tud szerintem a Liverpool is ilyen jól működni, még annak ellenére is, hogy milyen és mennyi kulcsjátékosa hiányzott ennek a csapatnak itt az utóbbi hetekben, hónapokban, pontosan azért, mert rendszer szinten nagyon jól fel van építve az egész klub, és mondjuk ebbe illik az Arsenal is nagyon, és hogyha mondjuk felvetődne valakiben a kérdés, ha már itt a Unitedről beszéltünk, hogy miért is lehetett ekkora a különbség mondjuk a két csapat között ezen a rangadón, pontosan ez hiányzik egyelőre a Manchester Unitednél.
Hát igen, meg ott is, hogyha egy-egy játékos mondjuk kiesett, Højlund nagyon hiányzott ebből a csapatból, meg nem is feltétlenül látja az ember, hogy mi szeretne pontosan játszani Erik ten Hag, vagy hogy meg lennének a fokozatos lépcsők, meg nagyjából egy-egy átmenet van, és hogyha Rashford még egy a bombagolya után nem rúgdoftott, és szerencsésen alakul a találkozó, így tudnak mondjuk rangadót nyerni, de kis csapatok ellen meg könnyen tudnak pontot veszíteni, úgyhogy jelenleg ez a United nagyon nehezen fog odaérni a nemzetközi kupaporont helyekre.
És az igazán nagy baj az, hogy néhány évvel ezelőtt akkor is ugyanezeket a mondatokat ismételgettük, amikor Ole Gunnar Solskjaernek hívták ennek a csapatnak a vezetőedzőjét.
Hát, vagy előtte még lehetne sorolni, vagy Mourinhoék, nem ugyanez az volt. Volt egy pár hónap, pár hét, amikor mondjuk felcsillant a remény, és utána nem nagyon volt előrelépés. Ha már Manchester United, szóba jött az a téma kérdés, hogy Kerkez Milos figyeli a csapat. Mennyire örülnél, hogy mondjuk esetleg nyáron kikötne Milos a Unitednál?
Nagy sztori lenne. Hát most gondolom, mekkora sztori lenne, hogyha mondjuk lenne egy United-Liverpool mérkőzés az egyik oldalon Dominikkal, a másik oldalon Milossal. Hát
narratíva az meg lenne.
Az abszolút. Fiat, az ő pályafutásában nyilván az egy jó lépés lenne. Az egy komoly kérdés, azt látjuk, hogy nagy átalakulás várhat azért a Unitednél, és minden jel arra utal, hogy előbb-utóbb azért Tehától is meg kell majd válniuk, akárhogy is nézzük. Aztán persze történet itt hatalmas változás is megindulhat felfelé a United, csak egyelőre ezt nagyon nem látjuk érkezni.
Mink van még... sportigazgató, na, ez az, lehet, hogy az mondjuk egy pár év múlva az egy reménykeltő lépés lehet.
Meglátjuk, hogy mit tudnak kihozni Ten Hagból, meg azt gondolná az ember, hogy nem akarják feltétlenül most azonnal leváltani, hogy mindenkit akkor egy hirtelenjében kivágjanak ajtóstul a házból, de közben meg nagyon nem akarnak, nem hogy jönni az eredmény, de tényleg az igazán fáj, amit te is mondtál az előbb, hogy a játékot nem látod, hogy akkor mi lenne az a rendszer, amiben lehetne beilleszteni a játékosokat. Ez az, ami miatt esetleg egy kicsit lehet, hogy félteném, de közben meg ha arról beszélünk, hogy bármilyen állapotban is legyen a Manchester United, hogyha téged hívnak, akkor futballistaként azért erre nagyon nehéz nemet mondani, és nem is biztos, hogy kell.
Hát igen, most jelenleg nagyon jó Bournemouthnak a rendszer, és beleillik Kerkez Milos, és abszolút látom azt, hogy tud fejlődni, és rá is tudnak építeni, meg ez egy olyan játékrendszer, ahol az ő képességei kijönnek, de elmegy a Unitedba, és megéljük, vagy nyilván egy Unitedból visszafele buknék, szintén nem rossz, bár nem gondolom azt, hogy Kerkez Milos ne tudná megállni mondjuk a Unitedba.
Miért csak igen, hogy... tehát kapásban miért feltételezik azt, hogy megég? Tehát, hogy ha főleg Dominika kapcsolatban is jelentek meg ugyanilyen gondolatok, és nyilván nem tenném feltétlenül.
Nem a képességei miatt, csak hogyha nincsen ott egy adott rendszer, ahol mondjuk jól használják.
Benne lett, de aztán meg is mutathatja egyéb erényeit is akár egy ilyen szituációban. Úgyhogy nem tudom, félteni semmiféleképpen nem félteném, és hogyha megadódik egy ilyen lehetőség, akkor azért tényleg nagyon-nagyon nyomos okoknak kell szerintem lenniük azért valaki számára ahhoz, hogy te nemet mondjál erre.
Amíg a Manchester City magabiztosan, bár nem könnyen, de magabiztosan nyert a United ellen, a Liverpool nagyon megküzdött a Nottingham Forest ellen, és az utolsó pillanatokban a 99. percben tudott nyerni egy olyan mérkőzésen a Liverpool, amikor nem ment nekik a játék. Ha ezt nézzük, meg akár a Liga Kupa döntőt, meg az elmúlt mérkőzéseket, ennek a csapatnak ebben a szezonban egészen elképesztő a mentális ereje.
Igen, de azt is látjuk, hogy azért a fizikai erejének meg azért valahol a végén jár, és itt elsősorban arra gondolok, amit már kicsit érintettünk, hogy azért kulcsjátékosok hiányoznak továbbra is. Az Európa Liga ugye csak egyre nehezebb lesz, most oké, hogy egy kupasorozat már véget ért, de azért szeretnének nyilván még a bajnokságban is kitartani, ameddig csak lehet, és közben azért azt az Európa Ligát is szerintem nehezen fogják elengedni, úgyhogy hát ki fog derülni, hogy mennyi a tűrés határ ennek a keretnek. Lehet, hogy ezt a szituációt valamelyest tényleg segíti az, hogy Jürgen Kloppnak tudjuk, hogy ez az utolsó szezonja, és talán ez szabadít fel még extra energiákat játékosokban, nem a felszabadít a jó szó erre, de hogy talán jelent valami plusz motivációt a játékosok számára, hogy na igen, és akkor meg kell mutatni, és lehet, hogy ki tudnak még facsarni magukból valami extra, de lehet, hogy már ezt láttuk mondjuk itt Darwin Núñez góljával is ezen a meccsen, úgyhogy ez szerintem most nagyon nehéz megmondani, hogy meddig fogja tudni bírni még a Liverpool ezt a tempót, csak kicsit hasonló érzésem van itt nagyban az ő harcukat illetően a Manchester Cityvel, mint amit itt mondtunk a Uniteddel kapcsolatban, hogy hiába volt előnyben a United azon a mérkőzésen, mégis az volt az embernek az érzése, hogy azért ebből a City fog győztesként kikerülni. Most van egy ilyen érzésem a Liverpoollal is itt a bajnoki címmel kapcsolatban, és ez szerintem nem vagyok vele egyedül.
Hát igen, Liverpool szurkolóként is én nagyon meglepődnék, hogyha idén bajnok lenne a Liverpool, és ez nem a Liverpoolnak a kritikája, mert tényleg rengeteg a sérülés. És ha lenne mindenki, akkor el tudom képzelni, hogy nagyon-nagyon szoros lenne ez a csata, és még így is lehet, hogy az lesz, és az egy bravúr, hogyha az utolsó fordulókig elmegy a Liverpool a Manchester City-vel, de ez a Manchester City annyira jól működő gépezet, annyi tehetséges játékosok van, annyira mély a keret, hogy nagyon nehéz felvenni velük a versenyt, és Liverpoolnál is kiváló a rendszer. Láthatjuk azt, hogy a fiatal játékosokat beépítik, Bradley pár mérkőzés után el tudjuk képzelni, hogy hosszú távon alapember lesz a Liverpoolnál, McConnell, Clark, a középpályán nagyon-nagyon jól néz ki, vagy a fiatal csatárokat beteszik, Dembst, meg a Kumást is betették, és mind a ketten gólokat szereztek, hogy akárkit betesznek ebbe a rendszerbe, nem csak, hogy értünk, mit kell csinálni, hanem megvan benne a tehetség, képesség, az a intenzitás, ami szükséges, meg talán a mentális erő is. Az pedig egészen elképesztő, hogy 16, 17, 18, 19 éves srácok fel tudnak nőni a feladathoz.
De ez megint azt mutatja, hogy rendszer szinten milyen jól működik az egész klub, tehát nem csak az első csapat, hanem hogy bárkit felhozott mostanában Jürgen Klopp az utánpótlásból, az nem nagyon égett meg akkor, ha már ezt a szót használtak itt korábban. Tehát, hogy gyakorlatilag bárkit dobott be, nem nyúlt mellé, és megállta a helyét, és nem beszéltünk arról, hogy úristen, katasztrofális dolgok történtek volna, és lehoztak egy BL-EL csoportkört, úgyhogy kvancagon nélkül játszott a védelem közepén, és remekül működött. Úgyhogy, és jó néhány ilyet lehetne sorolni az utóbbi években folyamatosan, tehát évről évre azért voltak ilyen játékosok. Úgyhogy ebből a szempontból meg a jövője nagyon ígéretes a Liverpoolnak, azt gondolom.
Ráadásul egyre jobban néz ki Darwin Núñez is, aki most szintén tudod dönteni egy mérkőzést, bár idén van 9 kapufája a Premier League-ben, meg talán azt hiszem 13 összesen ebben a szezonban, ami egészen elképesztő sok, de már rúgott 10 gólt a Premier League-ben, van 7 gólpassza, letámadásban, mezőnyjátékban is nagyon sokat lépett előre, és nyilván még mindig jönnek a mémek, de talán az idei szezon már bizonyítja azt, vagy nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed, hogy lehet, hogy mégis jó döntés volt az ő leigazolása.
Hát rossznak semmiképpen nem mondanám. Nála is az a kérdés igazából, hogy tud-e mondjuk egy Salah nélküli Liverpoolnak majd a húzó embere lenni, és valóban az az első számú center lenni, akire számítottak akkor, amikor őt megvették. Azért ennek szépen lassan el kell jönni az idejének, tehát hogy nagyon sokkal több ideje szerintem ebből a szempontból nincsen a bizonyítása Núneznek, de jól halad szerintem, azt gondolom, ahogyan ennek mondjuk épülnie kell egy ilyen játékos esetében. A következő szezon lesz szerintem ebből a szempontból aztán a döntő fontosságú, tehát ott már azért elég egyértelmű, hogy neki ennyi idő után egyértelmű húzóemberinek kellene lenni ennek a csapatnak, benne lehet.
Bár sok húzó ember is van ebben a csapatban, hogyha egészséges mindenki, de megnézzük a támadósort, akkor ott van Diaz, Salah, Zsota, rengeteg játékos, aki vállára tudja venni a csapatot.
Csak nyilván a nagy kérdés, hogy meddig lesz Salah. Amíg van Salah, addig nem kérdés, hogy ő az első ember, azért nála is felmerül kérdésként, hogy meddig tud játszani, vagy mennyit tud játszani egy szezonban, meg azért ugye tavaly is már hallottuk itt arab ajánlatok, hasonló dolgok is, az meg a Liverpoolnál elég egyértelmű, hogy mondjuk a Manchester City-vel ellentétben az nem kérdés, hogy nekik azért nagyon okosan meg kell gondolniuk, hogy értékesítenek-e, és milyen áron játékosokat a csapatban, és inkább rá kell bólítaniuk mondjuk egy-egy ilyen ajánlatra egy szupersztárért.
Hát láss Fabinho, láss Henderson, és hogyha mondjuk jön egy 100 milliós vagy a fölötti ajánlat, akkor ez valószínűleg egy olyan döntés lehet, ami mindenképpen megéri anyagi szempontból, bármennyire is még egy-két évig Salah világklasszis teljesítményt tudna hozni, vagy talán 3 évig is, de hogy az a fizetés, amit elvisz, vagy utána nem tudnának ebből profitálni, ebből a szempontból lehet, hogy érdemes lenne elengedni a Liverpoolnak, és abból a pénzből meg tudnának hozni még játékosokat, és egészen jól néznek ki.
A Liverpoolnak muszáj figyelembe venni a saját anyagi korlátait, ellentétben a Manchester City-vel, és ebből a szempontból meg nem kérdés, hogy ők rá fognak kényszerülni arra, inkább előbb sem, mint utóbb, hogy például a Salahból is pénzt csináljanak, és komoly pénzt csináljanak, már pedig komoly pénzt most már ilyen nagyon sokáig azért várhatóan nem lehet belőle csinálni.
Meg nagy kérdés, hogy ki lesz jövőre az edző. Elsősorban ugye a Xabi Alonso. Úgy tűnik, hogy a Liverpoolnak a
főkiszemlete. Pont ezt akartam kérdezni, hogy kérdés ez, vagy nagy kérdés valóban? Vagy hát ki az, akit el tudunk
kérdés,
képzelni?
Azért nagy kérdés, mert tegnap előtt, vagy jó kérdés, amikor megy ki ez a videó, de hogy az elmúlt héten lehetett azt olvasni, hogy Xabi Alonso Bayern Münchennek kezdett el tárgyalni.
Meg kell hallgatni mindenkit szerintem, de nem lenne nyilván az ő szemszögéből sem az egy rossz döntés, de azt, hogy nehezebben képzelem el, vagy könnyebben képzelem el, hogy egy ilyen helyzetben, hogyha választania kell, hogy én azt gondolnám, hogy szívesebben dolgozna Liverpoolban, vagy hogyha pusztán a szívére kéne hallgatni, akkor szívesebben dolgozna Liverpoolban. Aztán persze nem tudom, mennyire vált racionális németté, amióta megint ott él, meg ez azért leeltöltött ugye játékosként is egy pár évet arra felé. Szóval ha pusztán a racionalitás beszélne az emberről, vagy a pusztán a racionális indokok mentén gondolná végig, hogy mi lenne a helyes döntés, akkor meg azért meg tudnám érteni, hogyha a Bayern-t választaná, de én azért azt gondolnám, hogy nem tudom, hogy én próbálok Xabi Alonso fejével gondolkodni, ami nyilván sok szempontból lehetetlen, de ha én Xabi Alonso lennék, akkor azért inkább...
Vörös szakáll megvan.
Na, legalább valami. Szóval én inkább választanám akkor azért a Liverpoolt.
És kit nézné meg legszívesebben a Liverpool kispadján? Xabi Alonso, ma mondjuk más játékrendszert játszik, mint mondjuk Jürgen Klopp, de akár a mentalitása, a karaktere hasonló lehet, mint a német szakemberé, meg biztos, hogy érti a Liverpool DNS-nek, hogy hogyan működik ez a klub. A szurkolók biztos, hogy elfogadnák, meg láthatjuk, hogy azért a Bayer Leverkusennel jelenleg 10 ponttal lenni a Bayern München előtt, az nagyon nagy dolog.
Abszolút. De mondjam, tehát ennél sokkal izgalmasabb projektet nem tudok érteni ennyiben elképzelni. Azért is, amilyen eredményeket már, meg amilyen játékot produkál ugye a Leverkusennel jelen pillanatban sem jelenző, meg pontosan a múltja miatt, a Liverpooli játékos múltja miatt is. Ez egy nagyon izgalmas történetlen, hogyha ő jelenne. Úgyhogy tényleg, ha most végig gondolom azokat a jelölteket, akik felmerültek, hogy egyáltalán a Liverpoolnál, akkor egyikre se tudom azt mondani, hogy szívesebben nézné meg a kispadon, mint Xabi Alonsót. Ha pusztán arról beszélünk, hogy a játékélmény, ha meg az Arsenal szurkoló beszél belőlem, akkor legyen José Mourinho a Liverpool vezető edzője.
Hú, ne. Jürgen Klopp után, a kedvenc edzőm után jönne az az edző, akit talán legkevésbé szimpatizálok vele, vagy legkevésbé szeretem a játékstílusát, az Mourinho lenne, úgyhogy nem nagyon örülnék neki. Ha nem Xabi Alonso, Nem tudom, hogy Nagelsmann mennyire kompatibilis a Liverpool-al, de nekem ő tetszene. De Zerbi jó kérdés, hogy hogyan tudnak kezelni a sztárjátékosokat, meg a sajtót, de hogy egyébként az az intenzitás, az jól néz neki Liverpoolba.
Én Nagelsmann minden szervi szakmailag nem kérdés, hogy jó fit lehetne, vagy olyan valaki, aki megérett arra, meg bizonyított eleget már a saját csapataival, hogy megkaphat egy ilyen feladatot. Mind a kettő érdekes lehetne, de izgalmasabbnak, bár hogy bizonyos szempontból izgalmasabbak végül is, mint Xabi Alonso, mert ugye azért Nagelsmannnak feltétlenül, hogy a müncheni szerepvállalása, még ha valamelyest önhibáján kívül is ugye nem tudott kiteljesedni, azt azért igazi sikernek nem mondhatjuk, de Cerbi meg még ilyen lehetőséget nem kapott korábban, úgyhogy izgalmas lenne mindegyik, de szerintem minden kezdett a leginkább is Xabi Alonsot várna erre a padra.
Beszéljünk a rangadóról is. Mit vársz a mérkőzéstől? Nagy kérdés, hogy Liverpoolban ki fog játszani, és ki nem. Szerinted mennyire lesz az, hogy a Liverpool visszaáll és átadja a területet a Manchester City-nek, és próbál kontrázni. Volt azért ilyen találkozó is, de az elmúlt időszakban inkább azért a saját játék filozófiája alapján próbált ezeket a mérkőzéseket is megnyerni Jürgen Klopp, de le fog támadni a Liverpool, és úgy lesz, hogy hazai pályán ezt meg kell nyerni, ezt a mérkőzést, és nehezítsük meg a Citynek a labdakihozatalát. Milyen mérkőzésképet vársz?
Megnyernie feltétlenül nem gondolom, hogy kellene a Liverpoolnak ezt a mérkőzést. Tehát, hogyha ők nem kapnak ki most az olyan a Manchester City-től, az szerintem nekik nem egy rossz eredmény.
Megértek.
És akkor talán ilyen fejjel is lehet ezzel kapcsolatban gondolkodni, meg azt, hogy melyik volt az a csapat, amelyiknek, hogy Isten igazából sikerült ugye a City-t, vagy a City életét megrehezíteni azzal, hogy akkor tényleg beállt a saját kapuja elé, és akkor. Tehát a City ellen ezt bevállalni, ahhoz olyan csapatnak kell szerintem lenni, amelyik igen jártas ebben a fajta játékszisztémában, játékstílusban, és azért ezt a Liverpoolról meg nem mondhatod el szerintem. Úgyhogy én inkább gondolnám azt, hogy még hogyha finomít is valamelyest a saját játékán klub, és próbálja majd nyilván egy picit alakítani a helyzethez, meg az ellenfélhez, de én nem gondolnám, hogy ők azért egyértelműen beállnának majd a saját kapujuk elé itt 10 mezőny játékosra, és akkor csak rúgdosnák előre a labdákat. Az, de
nem is a Liverpoolhoz. Csak picit átadják a területet, és akkor
ugyanazt, amit mondjuk a Manchester United csinált, azt nem látom a Liverpooltól érkezni erre a meccsre.
Hát rendszeridegen is lenne, az biztos. Menjünk tovább a következő bajnokságunkra, az pedig La Liga lesz, és itt nagyon érdekes Barcának a története, akik úgy döntöttek, a saját sportmárkát szeretnének alapítani, mert nem elégedettek a Nike-val, meg az, hogy évente 85 millió eurót fizetnek nekik, és minél több bevételt, vagy az összes bevételt szeretnének a merchandisingból maguknak eltenni. Ez szintén egy sporttörténelmi döntés lenne, meg Laportának egy nagyon merész húzása lenne. Mennyire kapkod a Barcelona, mennyire vannak borzasztó pénzügyi helyzetben, vagy ez egy merész, bátor húzás lenne tőlük?
Valóban mind a kettő. Tehát abszolút a kapkodásnak egy újabb jeleként érzékelem ezt a történetet, és nem tudom, mennyire átgondolt, meg kíváncsi lenni. Az a baj, hajlamos az ember azt mondani, amikor volt ez a szuperligás projekt, akkor is mindenki azt gondolta, hogy hú, hát milyen cégek állnak, meg milyen csapatok el mögött az egész mögött, akkor ez biztos nagyon ki van találva, és nagyon alaposan felmérték a piac igényeket, meg lehetőségeket, aztán kiderült, hogy egy túrót, és ettől tartanék a Barcelona esetében, és aztán persze fene tudja. Nagyon aktuális sztori, vagy párhuzamba állítható ezzel az, ami most az Egyesült Államokban zajlik, akár az NHL-ben, akár az MLB-ben, ahol ugye az NHL-nél a következő szezontól fog beindulni, azt hiszem ugye a szerződés ennek a Fanatics nevű cégnek, amely már a saját nevével veszi át majd ezeknek a gyártását, és már a szurkolók ki vannak akadva, hogy már vettek hasonló márkájú termékeket, és borzasztó a minőségük, és egyszerűen nem képesek megbarátkozni a gondolattal sem, és az MLB-ben meg idén vezetik be, ugyan Nike brand alatt fut, de a Fanatics gyártja már azokat a mezeket, amiket használni fognak a csapatok.
Pedig ez, ami rajtad van, ez extra.
Ez még a régi, ez még rendes, ebből még nem spórolták ki az anyagot, de hát látjuk a játékosokról a fényképeket, hogy például a fehér mezek átlátszóak, tehát hogy egyszerűen annyira tényleg kisporolva belőlük az anyag, vagy annyira van belőlük kisporolva az anyag, és hogy a minőségükön is érzik, hogy szakadnak, nem jó, nem jó benne játszani, és hogy itt már a játékosok vannak kiakadva, ami megint egy márkának nem tudom, hogy mennyire jó. Nagyon furcsa, és nem tudom pontosan, hogy néz ki ez a szerződés, hogy a Nike-nak miért jó az, hogy egy másik cég gyártja ezeket a mezeket, de az ő logójuk van rajta, de azért ez nekik sem egy jó reklám, ezt nyugodtan kimondhatjuk. Úgyhogy simán benne lett a pakliban, mert akkor kérted, hol fogja gyártatni majd a Barcelona ezeket a mezeket, majd valahol nyilván a világ másik felén, akkor megint felmerülnek azok a kérdések, hogy akkor ez mennyire ha már itt fast fashionről meg hasonló dolgokról szoktunk beszélni, hogy az mennyire emberbarát, mennyire környezetbarát, akkor ezek a szempontok mennyire fognak szerepet játszani, akkor, amikor egy ilyen klub kiválasztja azt a, nem tudom, gyárat, ahol majd készülnek ezek a mezek. Úgyhogy nagyon sok kétséget ébreszt bennem ez a történet, de hát kíváncsian várom. Ez
egy... Hát milyen lesz a minőség, hogyha most itt az lesz a lényege, hogy minél több profitunk legyen, akkor ugye le kell gyártani ezeket a mezeket, és annak költsége van, és innentől kezdve azt nem a Nike állja, hanem a Barcelona fogja állni.
Az egy dolog, tehát nyilván én látom, hogy ez megtérül, tehát abszolút, csak amikor arról beszélünk, hogy akkor belevágunk egy ilyen dologba a know-how teljes hiánya nélkül, mert erre van szüksége a klubnak, meg így látjuk azt, hogy tudnak még akkor pénzt szerezni. Az pontosan azt mutatja egyébként, hogy mennyire elkeseredettek Laportáék, és hogy milyen helyzetben van akkor ez a klub, és ennek valószínűleg ugyan sok részlete már napvilágot látott, de lehet, hogy még a javát nem is tudják a szurkolók se, hogy milyen borzalmas helyzetben van ez a klub, és erre utal lesz szerintem ez az egész, és ez tényleg kapkodásnak érzem. Így ilyen dologba belevágsz, és hogy ráadásul tényleg milyen fényt vet erre a klubra?
Hát igen, meg hogyan fogják a brandet építeni, meg elmúlt években mondjuk sokszor nagyon borzasztó Barcelona mezek voltak, az idei, ez pont tetszik, de ha megnézem, elmúlt 10 évet kevesebb Barcelona.
Főleg az idegenbeli mezek.
Igen, fú, az a zöld, rózsaszín kombó, azt nem is értem, hogy tudták egymás mellé tenni azt a kész szint. Talán minden idők egyik legrondább meze. Nálad a YouTube csatornán szokott lenni ilyen top 10-es lista. Hát,
és ez a kemény, hogy így van, hogy a legbénebb meze között azért a Barcelona az rendre ott szokott lenni, de ebben meg az is benne van, hogy a nagygyárak ugye főleg az idegenbeli mezekkel tudnak igazán játszani, ott tudják a legvadabb ötleteiket megvalósítani, és valahol meg ezeknél a csapatoknál kell a legjobban kísérleteznünk, mert ez van leginkább Rivalda fényben, ez tudja leginkább felhívni rájuk a figyelmet, de hát mondjuk a Juventusnál az utóbbi években folyamatosan sikerül a hazai mezekkel is rendre óriási marhaságokat csinálni, úgyhogy
igen,
nem kell ennyire.
Igen, Puzsér Robi nagyon szokott örülni. Az is érdekes lesz itt a Nike-val való szerződésbontásnál, hogy lesz ebből perme, arról is lehetett hallani, hogy a Nike akár könnyen beperelheti a Barcelonát, hogy kilépnek a 2028-ig tartó szerződésből, az pedig szintén még rosszabb helyzetben vinni a Barcelonát.
Eleve ugye, gyakorlatilag a Barcelonának ki kellene vásárolni a saját magát ebből a szerződésből. Hát sok sikert hozzá. Tehát és eleve komoly anyagi problémáid vannak, persze ezzel megteremted az esélyt, hogy akkor még komolyabb hasznot teremtsél majd magadnak a jövőben. Jó, nem látunk benne a Barca könyvelésébe, de lehet, hogy jobb is. Tehát, hogy azért lennének álmatlan éjszakáig
az
szerintem.
Az biztos. Ha valami nem vennék át, az ez. Hát de nem csak a könyvelés megvan ott álmatlan éjszakája, nem akár most Xavinak, vagy mondjuk neki nem sokáig, de hogy megnézzük a játékosoknak az egészségügyi állapot, ez szintén nem néz ki jól. Rengeteg tehetség van a Barcelonánál, nagyon sok ígéretes fiatal, de most a Bilbao elleni mérkőzésen megsérült Pedri, megsérült De Jong, és egyszerűen ezek a fiatal játékosoknak túl sokat kell játszani, és csapágyosra vannak járatva, folyamatosan sérülnek meg, és aggódhatnak a szurkolók, hogy ezek a fiatal játékosok ki fognak-e tudni teljesedni.
Hát ezzel kapcsolatban merül fel mostanában a legtöbb kérdés a Barcelonánál, mert az önmagában jól mutat, hogy ott is, ahogy ezt elmondtuk a Liverpoolnál, ez a Barcánál, meg lehet, hogy még inkább igaz, hogy folyamatosan jönnek a fiatal játékosok, és megállják a helyüket. Tehát, hogy ebből a szempontból valami nagyon jól működik a La Masián, csak nem biztos, hogy ilyen gyorsan kellene nekik ilyen fontos szerepet szánni egy csapatomból. Aztán persze ez is furcsa dolog, mert nem tudom, beszéltünk annak idején, Albert Florian is érte, tínédzserként került már be a válogatottba is, de más világ volt nyilván. Egészen más fizikai terhelést jelentett mondjuk akkoriban is a labdarúgás, mint manapság, jóval kevesebb mérkőzést is játszottak mind a kluboknál, mind nemzetközi szinten, mint manapság. Úgyhogy ebből a szempontból talán egy kicsit fals az összevetés, de az biztos, hogy valami nem működik jól a Barcelonánál ebből a szempontból sem. De meg az meg a másik, hogyha persze ilyen tehetségeket látsz, mint mondjuk Lamine Yamal, akkor hogy mondd azt, hogy ő ne játszon? És akkor mi alapján fogjad vissza az ő, mert valahol a fejlődésének nyilván az segítene, hogyha ő folyamatosan tudna játszani, csak közben meg ez már tényleg egy kicsit a túloldal ennek
az egésznek. Ne az legyen, hogy Pedrivel, aki folyamatosan megsérül, vagy Gavi is megsérül, vagy Baldi, és mindenki.
Hát ez a baj, hogy a rossz példákat látjuk, így van előtte, tehát ezért kellene valamit. Megint azt gondolná az ember, hogy egy ilyen komoly klubnál mondjuk van egy olyan orvosi háttér, amely ezzel már tisztában van, és figyeli mondjuk ezeket a jeleket, és akkor tud valamit mondjuk tanácsolni az első csapatnak. Csak közben, amikor meg arról beszélünk, hogy fixen folyamatosan eredménykényszer alá teszi saját magát a klub, akkor meg hogy mondja a Csavinak azt, hogy akkor figyelj, ezt a srácot nem biztos, hogy minden héten ennyit kellene játszani.
Hát, de ezt látom a legnagyobb komoly problémának, hogy a Barcelona egóból, meg nyilván a szurkolói közeg miatt sem teheti meg azt, hogy elengedjen pár évet. Pedig ha megtennék, hogy azt mondják, hogy nem egy-két évben gondolkodunk, hanem 4-5 éves projektben, és az következő 5 évben akarunk Bajnokok Ligáját nyerni. Van egy olyan fiatal magjuk, hogyha ők lennének a legfontosabb játékosaik, és szép lassan fokozatosan beépítik őket, 3-4 év múlva lehet, hogy ebből a 8-10 fiatalból lesz 6 világklasszisuk. Hozzá még igazolnak okosan, meg még emellett vannak jó játékosaik, akkor 4 év múlva lehetne egy nagyon jó Barcelonát építeni, és megmenthetnék valamilyen szinten akár gazdaságilag is a klubot, mert a belső fejlődésnek köszönhetően nem kell nagyon sok külsős igazolást végezni. De mivel azonnali siker van, és nem gondolkoznak úgymond picit ilyen amerikai módon, amit a NBA-ben, NFL-ben, hogy beáldozunk pár évet, vagy újraépítjük magunkat, és azonnal siker kell, ezért talán a fiatalokat is elveszítik.
Hát ez ugyanaz, amit látunk, ugye tényleg ezzel az egész televíziós jogoknak az előreértékesítésével. Az a tipikus sztori, amikor a szomszéd miatt vesz valaki nagy autót, és veszi fel rá baromi nagy hitelt, közben meg örül, hogyha ki tudja fizetni, nem tudom, érted az ételre való, tehát hogy ez nem mutat jól, nagyon nem mutat jól, és igen, valóban ebbe a képbe tökéletesen élik ez a lépés itt a messzerződés esetleges felbontásával is a Barcánál.
Hát igen, úgyhogy érdekes lesz, hogy a Barcelona következő évei hogy fognak kinézni, és akkor menjünk tovább a szériára, amit sokszor közvetítesz, és szintén rombolt ott is a bomba, hogy Paul Pogba kapott egy 4 éves eltiltást, és nagy kérdés az, hogy fog-e játszani még valaha.
Ugye ő a ligában, vagy nem tudom, öreg fiúk között.
Igen, vagy ugye az idén nyitón pozitív doping tesztet produkált, és most jött meg az eredmény, hogy akkor 4 évre eltiltják Paul Pogbát, és 34 éves lesz, mikor legközelebb pályára léphet.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Nyilván Paul Pogba személye miatt is gondolnám azt, hogy azért ez még nagyon nem egy véget ért történet, aztán Olaszországban meg végképp. Már mondjuk ez ugye már egy nemzetközi szintű dolog, meg ugye eleve a dopping eltiltásoknak ugye ez a növeléshez egy nem ma elkezdődött törekvése a vadának, ugye ennek is az eredménye, ez a nagyon szigorú büntetés. Nem látunk bele megint csak szerencsére a vizeletmintás fiolákba, úgyhogy...
Jobb is.
Így van. Egy ilyen sportolónál ilyet féden is sem tudod most. És arra, az a baj, nem tudom arra gondolni közben az ember, hogy akkor, hogyha Paul Pogbánál megtörténik egy ilyen, akkor mi van mondjuk lejjebb, vagy más játékosoknál. Tehát, hogyha valóban neki szüksége volt arra, hogy teljesítménynövelő szereket, meg olyan teljesítménynövelő szereket használjon, amelyek ugye szabálytalanok, akkor milyen hasonló történetek lehetnek még itt-ott, amikre mondjuk még nem derült fény. Úgyhogy nagyon sok szempontból nagyon kellemetlen és nagyon bűzölgő történet ez, de hát látjuk, egyelőre még nem láttunk kibukni más hasonló történeteket, de azt nehezen gondolnám el, hogy ez elszigetelt dolog lenne. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a folytatása, mert azt gondolom, hogy erről az egész sztoriról még nagyon keveset tudunk.
Így Pogbának a karrierjét megnézem, főleg, hogyha ez így zárul, soha többet nem látjuk őt a pályán, akkor nekem az elvesztegetett tehetség jut eszembe róla. Vagy nagy kérdés, hogy ő egy elvesztegetett tehetség?
Figyelj, mégis egy világbajnokról beszélünk, tehát ilyen szempontból mondjuk. De az biztos, hogy mindenki azt gondolta róla, amikor, főleg amikor átkerült ugye először a Unitedből a Juventusba, igen, hogy hát ez a srác, ez olyan brutálisan jó játékos, tehetségét tekintve és fizikumát tekintve, és hogy uralni fogja a nemzetközi labdarúgást, aztán neki is azért, hogy azért rengeteg sérülést tarkította a pályafutását, és valóban azt nem tudta kihozni, amit bele sejtettek annak idején, ami bekifuthatna az ő pályafutása, de összességében meg azért, tehát az eredményei miatt szégyenkezni semmiképpen nem kell. Az kétségtelen lehetett volna többen, ne persze.
Igen, talán ebben Neymarra hasonlít, aki szintén érte nagyon komoly dolgokat, mind egyénileg, mind csapatszinten, de valahogy sokkal több lehetett volna benne, vagy hogy egy kicsit a karaktere más, vagy nyilván nincs ennyi sérülés, de az meg lehet, hogy a karakterrel összefügg, hogy milyen profi munkát végzel hétköznap.
Nem biztos, nem tudom, ebből a szempontból is lesz. Alkati kérdés is, genetika is bőven, tehát megint csak nem látjuk belőle neki a nem tudom milyen orvosi jelentéseibe. De persze nem tudja az ember félretenni azért azt nem már a kapcsolatban, és hát látjuk most a legfrissebb videókat mondjuk, hogy most éppen milyen kondiban van itt az éppen felépülés alatt lévő brazil klasszis. De az meg a másik, amit nagyon nehezen tud elképzelni az ember, egy ilyen kívülről nagyon könnyedén ítélünk el sportolókat, hogy fú, micsoda tehetség, és bedzeg ahhoz képest, hogy mire lett volna, mire lehetett volna képes, hogy mindent értett el, hogy csak ennyit ért el pályafutása során, ahhoz is rengeteg energiát kell belevelni az embernek, rengeteg dologról kell lemondani, hogy egyáltalán ezeket a dolgokat elérje, úgyhogy mind a mellett, hogy persze, ez kétségtelenül igaz Pogbával meg Neymarral kapcsolatban is, hogy még ennél is sokkal több lehetett volna a pályafutásukban, de azt hiszem, hogy nagyon sokan cserélnénk velük, és szeretnénk azért ennyit elmondani magunkról, hogy legalább ennyit elértünk az életünkben.
Ez biztos, hogy minden ketten egy sikeres pályafutáson vannak túl, meg kihoztak nagyon sok minden belőle, csak ilyenkor, amikor ennyire tehetséges embereket lát belőle az ember, és mondjuk látja, hogy hasonló képességű játékosok mit tudtak kihozni, és nyilván ez szerencse meg sok mindent közre játszik, de valahogy egy nagyon picit felelősnek is érzi mindenki, mert mint Pogbát az
ember. Hát az nem kérdés, az abszolút így van.
És akkor beszéljünk meg a szériánál Mourinho-nak a menesztéséről. Mennyire lélegeztél fel, mikor megtörtént ez, hogy mondjuk nem kell több Mourinho által vezetett Róma mérkőzést vezetned, meg mennyire fogott meg Daniel De Rossinak a Rómája?
Mind a kettő nagyon pozitív dolog. Azt gondolom, főleg, hogy én szerintem nálam több Róma meccset az utóbbi 3 évben Magyarországon senki nem közvetített.
És lehet, hogy Csabi nem is irigyelt téged.
Hát ja, így van. Mert bár nem tudom, aztán lehet, hogy neki ezt egyszerűbb lett volna kommentátorként végig szenvedni, mert akkor kevésbé éli át szurkolóként ezeket az a dolgokat, és akkor lehet, hogy egy picit kevésbé fájnak ezek a dolgok. Bár az a másik, hogy ő megpróbálta ezt, hogy nagyon pozitívan felfogni ezt az egész Mourinho korszakot, és nagyon támogatóan állt hozzá.
Sokszor,
így van ez az egészhez, úgyhogy kicsit ez már ilyen, nem tudom, Stockholm-szindróma is volt talán nála. De hát az biztos, hogy nézni ezeket a Róma meccseket az elmúlt években jó semmiképpen nem volt. Főleg aztán akkor meg végképpen, hogyha nem vagy a csapat szurkoló, mert akkor valamiféle empátiát még tudsz ugye ezzel az egésszel kapcsolatban táplálni, mint hogy mutatja ez a példa is, de kívülről hát mindennek voltak nevezhetők, azért általában ezek a Róma meccsek csak élvezhetőnek, nem? És ebből a szempontból is nagyon nagy változás az, ahogyan Daniele De Rossi most próbálja kezelni ezt a csapatot, és nagyon pozitív egyelőre. Nyilván az eredmények is magukért beszélnek, de szerintem a játék is, hogy ebből a keretből aztán ő fog-e tudni többet kihozni, mint Mourinho, pláne hosszú távon, azzal kapcsolatban még azért nagyon korai bármit is mondani, de az első jelek mindenféleképpen nagyon pozitívak szerintem vele kapcsolatban.
Hosszabbítanál vele, megnézni a következő szezonban is?
Megnézném, persze, de hogy most kell-e vele hosszabbítani, vagy sem, azért tényleg
hát
érdemes.
Lehet nyáron inkább.
Így van. Tehát érdemes megnézni vele tényleg azt, hogy mire megy így. Kettős terhelés, Európa Liga bajnokságban is azért helytállni, sikerül esetleg tényleg kiarcolni egy BL indulást, mert hogyha megnyerni ezt az EL-t, az nagy sztori lenne, de azért vannak elég komoly ellenfelek még ebben az Európa Ligában, tehát azért nagyon izgalmas lesz még szerintem ennek a sorozatnak is a hajrája. Ha ezt be tudja húzni, akkor meg nincsen kérdés szerintem.
Hát igen, meg talán a keret is sokkal inkább kompatibilis ezzel a támadó játékkal, mert megnézzük, nagyon sok jó támadó játékosa van. Nyilván kell egy rendszer, de hogy nem biztos, sokszor azt éreztem, hogy Mourinho-nak ez a defenzív taktikája úgy, hogy ott vannak Dybaláék, és nagyon-nagyon sok tehetséges játékos elől lehetne velük kombinatív játékot játszani úgy, hogy kifizetődik. Mert nyilván van olyan keret, amivel nem a hiába játszanál egy ilyen agresszív, aktív játékot. Lehet, hogy szép lenne, de nem lenne eredményes, és nyilván profi futballban az is nagyon fontos.
Pellegrini a legjobb példa szerintem erre. Tehát látszik, hogy ahogy kivirágzott azóta, amióta ugye De Rossi a vezetőedző, és igen, tehát hogy akármit is mondott Mourinho azzal kapcsolatban, mennyi pénzt költöttek meg nem itt az utóbbi években, azért elég komoly befektetések voltak itt a csapat életében és a keretében, és egyáltalán tényleg az a tény, hogy van egy Paulo Dybalád, ha van egy ilyen játékosod, akkor ilyen focit kell játszani egy csapatnak, ha van egy Paulo Dybalád, akkor szerintem ő egy olyan játékos, aki köré kell építened a csapatot, és ezt nem úgy, hogy akkor majd előre vágjuk neki a labdát, aztán vagy eltalálja, vagy nem, és akkor lesz belőle esetleg valami, hanem hogy igenis egyszerűen egy neki is nagyon sok árnyékot vett a pályafutására, nyilván a rengeteg sérülés, amit elszenvedett, mert azért ő nem nagyon szokott végigjátszani teljesen 38 meccseket egy bajnokságban, de van olyan képességű játékos, igenis, lehet, hogy nem Messi, meg nem Ronaldo, de azért olyan nagyon messze a képességei szerintem nincsenek tőlük. És pláne, hogyha ő tényleg egészséges és jó formában van, akkor meg tényleg öröm nézni a játékát, és olyan játékos, aki valóban a legjobbak között kell, hogy emlegessenek, és igen, akkor viszont ha van egy ilyen játékosod, akkor tényleg köré kell építened szerintem a csapatot.
Hát ráadásul, hogyha ezt a Róma mondhatja el magáról, nem lebecsülve a Rómát, de egy Dybalának akár ott lenne a helye egy Cityben, egy Barszában, egy Reálban, egy top csapatban a képességek.
És pontosan azért nincs, amiről beszélünk, amennyi sérülése volt tulajdonképpen a pályafutása során, semmi más nem gátolta meg szerintem azt, hogy ő még akár ennél is komolyabb csapatokban játszhasson. Mert persze a Juventus is óriási csapat, mondjuk az utóbbi éveik nyilván azért nekik sem feltétlenül úgy néztek ki, mint amilyen múltja van ennek a klubnak, és minden bántás nélkül nyilván a Rómát még azért annál is egy picit kisebb polcra teszi az ember, és tényleg a képessége alapján azt gondolod, hogy Paulo Dybala lehetne Real Madrid vagy Barcelona játékos is, azt meg, ha megnézed, hogy hány meccset tudott játszani az utóbbi években, átlagban, akkor meg nyilván ki is derül, hogy miért nem lett soha.
Látsz egyébként még erre esélyt, vagy látsz visszautat Dybalának, hogy mi pár év után szintet lépjen, és újra azt mondja egy top csapat, hogy na igen, most az elmúlt egy-két évben valahogy egészséges tudott lenni Dybala, és még mindig fantasztikus játékos, akkor jó áron próbáljuk meg, lehet, hogy nem kéne érte egészen elképesztő összeget fizetni, pont a korlapja miatt. El tudod képzelni, hogy valamelyik top csapat bepróbálkozik vele?
Azért látom nehezen, mert nem tudom, hogy benne mi jelen ebből a szempontból a hajlandóság, hogyha őt top csapat akarná kivásárolni a római szerződésével, vagy akarná szerződtetni a következő években, akkor azért azt gondolom, hogy nem kezdő embernek, vagy nem stabil kezdőnek akarná vinni, ami viszont Rómában adott a számára.
Meg ikon is lehet talán.
Így van, tehát hogy ha mondjuk ennek a csapata sikerülne visszaverekedni magát a Bajnokok Ligájába, ezt most ebben a szezonban csak az Európa Ligán keresztül látom, akkor azt egyrészt tenné valószínűleg ugye egy európai kupagyőzelemmel, adna valamiféle plusz, hát azt nem mondom, hogy pénzügyi stabilitás, de azért egy lökést a jó irányba ebből a szempontból, ott a tulajdonosok számára is, és akkor lehet, hogy valami olyasmi tudná a kezdetét venni, amit valahol Mourinhótól vártak volna szerintem a szurkolók, meg nem tudja a tulajdonosok mennyire várták ezt komolyan egyébként Mourinhótól, hogy tényleg ő fogja visszavezetni a Rómát majd itt a nemzetközi élmezőnybe, de hogyha itt rendszeres BL szereplővé tudna várni a Róma, akkor azért már Dybalának lehetne egy, tényleg, ahogy mondod, egy ilyen klublegendai státusza kialakulhatna. Hogy hány évig tud ő még játszani, azért az is kérdés vele kapcsolatban. Nem feltétlenül látjuk azt, hogy ő 37-8 éves koráig még focizgatni fog, pláne nem azon a szinten, vagy pláne nem tényleg 60 meccseket játsza egy-egy szezonban. Szóval azt nem látom magam előtt, hogy egy igazán első kalapos csapat sztárjátékosként akarja szerződtetni a közeljövőben. Azt látnám, hogy vagy azt megnézném, az egy nagyon jó forgatókönyv tudna lenni, ha tényleg itt ez a Róma ki tudna virágozni az ő vezérletével, és mondjuk De Rossi irányításával itt a következő években.
Hát ez egy szép történetlen, az biztos. Mondhatod, hogy egészen kihívás volt időnként Róma mérkőzés közvetíteni. Mennyire kihívás Juventus meccset közvetíteni?
Azért az se sokkal jobb, lássuk be, azért itt Allegri alatt. És ott is tényleg az a kérdés, hogyha mondjuk Dybalát emlegettük a Rómánál, a Juventusnál meg kb. Az, hogy akkor most Vlahovics éppen úgy találja el Faron a labdát, vagy sem. És hogyha az ő helyzetei nincsenek meg, vagy ha meg is vannak, de nem lesz belőlük gól, akkor ez a Juve azért nagyon úgy tűnik, hogy meg van lőve. Most volt egy kézelyek, aki legalább picit izgalmassá tudta tenni ezt a Napoli elleni mérkőzést, de ott se volt az az érzésem, tehát ott azért egy kicsit a semmiből jött az a Chiesa gól is a végén, aztán az a 11-es is érdekes történet volt, de hogy nem érzem azt, hogy a Napoli nem megérdemelte, nyerte volna azt a mérkőzést alapvetően, vagy nem érzem azt, hogy óriási igazságtalanság történt volna azzal, hogy a Juventus nem szerzett pontot azon a meccsen. És persze, megint, ha megnézzük a Juventus keretét egyébként, akkor azért az is bravúr, hogy ott vannak a második helyen mondjuk a táblázaton, tehát ezt nem szabad elvenni Allegritől semmiképpen. Csak az az igazi kérdés vele kapcsolatban, hogy látjuk megint csak, hogy azért ott is vannak ígéretes fiatalok, ha megnézzük mondjuk tényleg Szulét a Frozinónében ebben a szezonban, hogyha ő visszakerül a Juventusba, már pedig azért azt gondolom, hogy jövőre akkor neki fontos szerepet kéne szállni, de látjuk azt Allegrivel, hogy akkor lesz egy, és ott van egy Kenan Yildiz is mondjuk. És ott van még Vlahovics is, ha marad esetleg a következő szezonra is, tehát hogy ja, és akkor ott van Chiesa is, várja, akkor ki fog kezdeni? Kinek kéne a kispadra kerülni? Hogy fog kinézni ez a játék?
Hogyan fogja ő beépíteni a fiatalokat? Abba talán nem
a,
jó.
Nem a fiatalokat tartom, mert látod, hogy Cambiaso is lehetőséget kap ezen a meccsen, Samuel Eling is kezdett. Betette most Alcarazt is ugye a csapatába, tehát hogy meg láttuk azért, mire itt Fagiolit itt az utóbbi években. Gattio már nem feltétlenül az a tínédzser persze, de azért ő is egy fiatalabb játékosnak, kevésbé rutinos játékosnak volt nevezhető, amikor ide került a Juventushoz, és ezek a játékosok megkapták a lehetőséget, éltek is vele, tehát azzal szerintem probléma önmagában nincsen, hogy ne tudná őket beépíteni a legre csapatba, vagy hogy ne adna nekik lehetőséget. De hogyha van tényleg egy ilyen maga, tehát mondom, önmagában ez a Yildiz-Szulé kettős, tehát hogy ha ők ott lesznek a csapatban, nekik tényleg játszaniuk kellene, de akkor ezt látjuk, pláne, hogyha még ott van, mondom, Chiesa, és ott van még Vlahovics is. Tehát, hogy azért négy olyan nevet mondtunk akkor, akinek azért ott kéne lenniük a pályán, és Allegri meg nem az az edző, akiknél ezek a játékosok egyszerre a pályán lesznek.
Igen, az biztos, és nagyon nagy kérdés az, vagy talán ez egy nagyon megosztó téma Allegrinek a személye, hogy Allegri az az edző, aki miatt ennyire jó a Juventus, és ezért vannak ott a második helyen, és ad egy nagyon magas padlót a csapatnak, vagy Allegri az az edző, aki nem tud megújulni, nem tud haladni a trendekkel, a régi iskolát képviseli, és ahhoz, hogy a Juventus mondjuk szintet lépjen, és visszajusson a nemzetközi kupaporond tetejére, vagy közelébe, ahhoz mondjuk egy új vonalas, egy frissebb gondolkodású edző kell.
Ha már Allegri és Mourinho tényleg egy párhuzamba kerültek, az, hogy nem tudnak megújulni. Nyilván az egy nagyon éles váltás lenne mind a kettőjük pályafutásában, hogy ők most akar egyik pillanatról a másikra nagyon proaktív, nagyon támadó játékot akarának megvalósítani a csapataiknál. Nem ebben nőttek fel idézőjelben edzőként, nem ebben szocializálódtak, nem ezt fejlesztették tökére az eddigi pályafutásuknak az évtizedei alatt, és azt nem látom egyikükben sem nyilván racionálisan sem, hogy akkor most ezt mind-mind kidobnák az ablakba, és akkor valami egészen mással kezdenének el foglalkozni, ahhoz már azért mind a ketten túlságosan is benne vannak a korban, azt gondolom. És ez is egy érdekes dolog, hogy most éppen úgy áll a nemzetközi labdarúgás, hogy vannak olyan edzők, akik más jellegű játékot tényleg tökére tudtak fejleszteni, és szerencsére azt az időszakot éljük, amikor a támadó foci, a proaktív foci eredményes is tud lenni, és a legjobb csapatok valóban ilyen játékot játszanak, és tudnak sikeresek lenni, ami nem kedvez jelen pillanatban az ő játékunknak. Aztán ki tudja, hogy 10 év múlva mi lesz egyébként, és hogy mi lesz a trend éppen akkor a nemzetközi fociban, és tudna-e akkor működni, valószínűleg akkor azért már nem lesznek itt ezen a szintéren. Ebben is lehet megújulni nyilván, meg ebben is lehet még talán új dolgokat kitalálni, de most éppen nem ebbe az irányba halad a foci, és pláne itt azért az új, és akkor ebben persze adja magát a kérdés, hogy ők mennyire tudják használni ezeket az eszközöket, akár itt a tényleg a modern statisztikák, meg az egyéb minden extra eszközök, amik rendelkezésükre állnak jelen pillanatukban a futballkluboknak, de én nem gondolom, hogy ne akarnák egyébként ők is kihasználni az összes rendelkezésükre álló lehetőséget, csak nem tudom, mennyire lehet mondjuk ennek a fajta játéknak a szolgálatába állítani. Úgyhogy valószínűleg ez gátolja leginkább azt, hogy ők effektív megújuljanak, de azt nem látom magam, hogy ők ne akarnának egyébként új dolgokat kipróbálni, meg fejlődni, meg előre lépni a saját játékukban, meg ők nem lettek rossz edzők, de jelen pillanatban a foci nem abba az irányba tart, amit az ő játékuk eredménnyel, hogy is fogalmazzak, amivel az ő játékuk igazán eredményes tud lenni a legmagasabb szinten.
Hát ez biztos, sőt, vitathatatlan, hogy mind Allegri, mind Mourinho a futball egyes időszakában, egy korszakában zseni volt, és meghatározó volt, és a világ egyik legjobb edzőik volt.
Mourinhoval kapcsolatban a zsenit azt abszolút adom. Allegrivel kapcsolatban egy picit finomabban fogalmazni, de egy nagyon jó edző Allegri, ez nem kérdés egy pillanatig sem.
És az a nagy kérdés, hogy ebben a korszakban, amikor változnak a trendek, sőt a labdarúgás folyamatosan változik évről évre, vagy ha 5 éves időszakot nézzek, akkor abszolút, és lehet, hogy ebben a korszakban, ezekben a trendekben nem ez a legjobb megközelítési módja a futballnak.
Így van, abszolút ez a helyzet, csak ez olyan, hogy tudod, tehát, hogy ha nem tudom, a szomszéd nyugdíjas nénének, aki felnőtt, nem tudom, római katolikusként azt mondják, hogy de hát most jelen pillanatban nem tudom, a szientológia a tuti, akkor ő nem fog azért változtatni. És nyilván erős, nagyon...
Tehát, más van, amely nyilván bejön ott az identitás,
de, hogy de, más minden. De Mourinhónak vagy Allegrinek szerintem az abszolút identitásbeli kérdés is, hogy ők ebben a játékban hisznek, ezt fejlesztették tökére, ezzel voltak eredményesek, hiszen azért nagyon komoly eredményeket tudnak mind a ketten maguknak a hosszú pályafutások
során. Van benne az egész életük.
Így van, pontosan erről van szó.
És nyilván nehéz változtatni, vagy nüanszokat tudnak módosítani, de teljes reformot 30 évet kukába dobni nagyon nehéz, nem is lehet. Ha már szériá, melyik azok a csapatok, akiről még nem beszélgettünk, és mondjuk neked pozitív meglepetés volt a szezonban?
Szériában? Hát a Bologna az mindenképpen ez a kategória, és az egész Európában az egyik legkellemesebb történet most jelen pillanatban, és nem vártam igazából Mottától, hogy ekkorát fog tudni domborítani ez a csapat. Nyilván az is kell azért ahhoz, hogy ők ennyire elő legyenek a táblázaton, hogy azért látjuk, szenved egy Láció, szenved egy Róma is, szenved ott a Napoli nagyon eddig ebben a szezonban. Úgyhogy Olaszországban most egyértelműen ez a legpozitívabb történet, szerintem azt nagyon nem is lehet vitatni.
És a negatív történet, akkor mondjuk a Napoli nálad a legnagyobb meglepetés?
Nyilván ez nagyon adja magát ez a sztori. Meglepetés, az a baj, hogy azért ezzel az egész edzőváltásos történettel ezt láttuk szerintem jönni a Napolival kapcsolatban. Ennyire durván, még akár ez is benne lehetett, mert egyébként meg mondjuk ott a középmezeny az meg van annyira erős daráló, azt látjuk itt a szériában, hogy ha valaki egy picit megbotik, akkor beszippantják, és akkor rántják lefelé magukkal. Ami nekem még egy nagyon kellemetlen meglepetés, és nyilván más történet, a Sassuolo, amelyik ugye kieső pozícióban van, szerintem tud többet a keretük, vagy azt gondoltam volna itt az elmúlt évek során, tud többet a keretük. Nyilván Berardi személye is érdekes, hogy akkor ugye megint nem engedték el a nyáron Torinóba, lesz-e még neki hasonló esélye, most megint megsérült, milyen komoly ez, meddig fog tartani. És közben egy tök jó projekt, és egy üde színfolt volt az utóbbi években folyamatosan ez a csapat. Ehhez képest most hoztak ugye Davide Ballardini személyben egy olyan edzőt, aki meg tényleg ez a kiesés elkerülő specialista, de messze nem azzal a fajta játékkal, ami meg a Sassuolónak eddig a címerére volt tűzve. Úgyhogy ez pont egy tök érdekes kérdés ebből a szempontból, ha már itt beszéltünk itt játékfilozófiákkal kapcsolatban.
Hogy akkor most Sassuolót bent tartja, és utána akkor elküldjük, és visszaállunk arra a futballra,
valószínűleg
amit
igen,
szoktunk,
én azt gondolom,
és akkor ez egy érthető recept.
Hát csak be tud-e válni ezzel a kerettel, meg nem erre lett kitalálva, úgyhogy...
Sőt, nagyon testidegen náluk. Igen, nem igen. Is működik, vagy így elnézve az elmúlt, pont láttam útkör egy szaszoló mérkőzést is, a talán Empoli ellen, és így nem volt annyira.
De ez ott a baj, hogy most tehát, nem működött, valami nagyon nem működik. Nyilván ebben például akár Berardi is egy érdekes kérdés, hogy van-e benne annyi még, amit sejtünk, vagy tud-e ő magából extrát kihozni még a szaszoló színeiben, mert azért nagyon... Évek óta mondogatják, sőt, hát folyamatosan gyakorlatilag, amióta megjelent a szériában a Sassuoloval, hogy hú, akkor majd valamelyik nagy csapat elviszi, aztán ez soha nem valósult meg, ez is nyilván vett fel kérdéseket, hogy akkor mennyire értékelik őt komolyan, azért ő is egyre idősebb lesz, és valószínűleg ez mentálisan is egy megterhelő dolog. Tehát ki tudod-e magadból hozni a maximumot egy ilyen helyzetben? Ott van Armand Llorente, aki tavaly tényleg így berobbant, és imádták, és szenzációs dolgokat produkált, idén gólja is alig van egyáltalán, nem is tudom hirtelenjében bajnoki gólja ebben a szezonban, tehát hogy nagyon-nagyon alul teljesít. Ott van Pinamonti, akit hoztak, hogy na majd akkor a következő nagy olasz csatár tehetség lehet, elég komoly pénzt is fizettek érte ugye az Internek, ő sem mondhatnánk szerintem, hogy igazán bevált volna, és Dionizi is azért ígéretesen indult az ő pályafutása is a Sassuolónál, de pont ez a szezon mutatta meg azt, hogy mik az igazi gyengességei, és valami nagyon összerogyni látszik jelen pillanatban ennél a csapatnál, de nagyon remélem, hogy megmenekülnek pontosan azért, mert szerintem hiányoznának a szériából, egy jó Sassuolo nagyon hiányozna a szériából, pontosan azért, mert még az ilyen alsóházi meccseket is kicsit meg tudják színesíteni azzal a játékkal, ami egyébként ezt a klubot sikere vitte az utóbbi években.
Hát Ádi, nagyon köszi, hogy itt voltál a tribünbe.
Én köszönöm a meghívást.
Úgyhogy fogunk majd Ádival is játszani a Tribün Show-val, azt a videót is nézzétek meg, most pedig búcsúzunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.